Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassuk meg a lekciót, ahogy írva van Mózes második könyvében, a 17. fejezetben, az első 7 versben. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mózes második könyvéből, a 17. fejezetből az első 7 verset olvasom. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik. Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta. Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt? Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz, ezt mondta, mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek. De az Úr így szólt Mózeshez, menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amelyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Méribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat. Közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Hallottuk Istenünk igényét, gyertek imádkozzunk! Istenünk, mindannyiunknak nagy kísértése az, a kérdés, közöttünk vagy-e, Istenünk vagy nem. Amikor nehézségek, próbák közé jut az életünk, amikor úgymond nem kapjuk meg azt a vizet, amire szükségünk van, amikor másra számítottunk és máshogy alakultak a dolgaink, amikor az, aki vezetett, úgy néz ki, hogy nem tud vezetni, és az, aki követett, úgy néz ki, nem tudja, kit kövessen, mindig nagy nehézségbe jut az életünk. Add meg nekünk, hogy megértve a te lényedet, és megértve önmagunkat, meg tudjuk fejteni azokat a problémákat, nehézségeket, amiben élünk. Nem mindig minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk, és nem mindig a mi kedvünkre történnek dolgok. Mégis láthatjuk azt, hogy a hitünk, a veled való kapcsolatunk nem a mulandó láthatókra néz, hanem az örökké való dolgokra, és nagy hit kell ahhoz, hogy elszakadjunk mindattól, ami változik, és megragadjuk a változandóban azt, ami örökké való. Ehhez segíts most bennünket, hogy most túl tudjunk nézni mindazon, ami változik, és meg tudjunk ragadni téged, aki örökké valóan ott vagy mindnyájunk számára. Áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Amen. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 7. fejezetből az első 4 verset olvasom. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 7. fejezetből az első 4 verset olvasom. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Fogadjatok be minket, senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valom van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kétfajta vezetőt látunk a mai két szakaszban. Az egyik a Mózes, akinek a konfliktus helyzetét láthatjuk a néppel. A másik pedig Pál apostol, aki a korintusiakhoz való viszonyáról ír nekünk. És mind a kettő tartalmazza ugye Istennek a jelenlétét, és látjuk, hogy hát milyen különbség van a két megélés között. Az egyik ugye arról beszél, hogy milyen nagy nehézségbe kerültem, Uram, mert itt van ez a nép, és majd megköveznek engem. A másik helyzet pedig, Pál apostol helyzete az pedig az, hogy ott is az apostol kéri azokat, akik között ő szolgál, hogy fogadják be őt, és beszél arról az örömről, békességről, amivel ő közéjük érkezik, és arról a bizalomról beszél, kölcsönös bizalomról, ami nélkül igazából nincsen tanítás és Isten követés, nincsen vezetés, és nincs meg az Istennek a jelenléte. Tehát ezt a titkot járnánk ma egyrészt körbe, hogy hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani és megtartani, és mik azok a nehézségek, akadályok, amelyeket le kell győznünk, és milyen ígéreteink vannak. Tehát láthattuk azt, hogy az alapvető feszültség Mózes számára ugye az volt, hogy a nép ismét nem kapott meg valamit a vándorlása során, amire úgy érezte, hogy szüksége van, amely mondhatjuk, hogy alapvető szükséglet a víz. Tehát ha szomjas a nép, és inni akar, és nincsen víz, akkor még egyet is érthetünk ezzel, hogy hát ha nincs víz, és szomjasak vagyunk, akkor eljöhet a végső kétségbeesés. Sokfajta vízre van nekünk szükségünk, itt most tényleg arra a vízre van szükség, amely úgymond a fizikai életet tartja fönt, de ha szimbolikusan nézzük, akkor van egy szomjúsága az embernek, mint fizikai értelemben is, és lelki értelemben is. Nem lehet lebecsülni azt a szomjúságot, amely nem a földi vízre áhítozik az emberben, hanem a lelki tartalmakra, ahol jól érzi magát, ahol megvan a kellő biztonsága, békessége, szeretet kapcsolata, mert anélkül sem lehet élni. A bizonytalanság, mint egy motívum itt van ebben a vándorlásban, hogy ugye bíztak Istenben, látnak egy vezetőt, aki vezeti őket, sok próbatételen átmennek, megnyílik a Vöröstenger, jeleket és csodákat látnak, de alapvető visszatérő motívum mégis az, hogy hitből kell élni. És ez az új szövetség népének is visszatérő motívuma, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy van Úr Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, aki mindent elvégzett, annak ellenére, hogy ígéreteink vannak, hogy minden már a miénk, és Isten védelmezni fog bennünket, minden szükségleteinket be fogja tölteni, annak ellenére, hogy tanítókat is kapunk, vezetőket, akik mindezt úgymond tanítják nekünk, mégis ugyanúgy előfordul az, ha nem is a földi víz, de lelki víz tekintetében, hogy elégedetlenek vagyunk. És ott van bennünk az a fajta bizonytalanság, az életünkben, akár közösségi szinten is, vagy egyéni szinten is, amikor eljut az ember oda, hogy perelni kezd. Ez persze nem azt jelenti, hogy világi bíróságra megyünk, hanem azt jelenti, hogy a lelkünkben ott van egyfajta feszültség bennünk, sérelmek vannak bennünk, miért nem így történt, miért nem így cselekedtünk, vagy cselekedtek mások, és előbb-utóbb, hogyha hitben járunk, akkor egyrészt Istennel kerülünk szemben, mert végső soron mindent Istentől remélünk, várunk, őt tekintjük forrásnak, és ha valami nem érkezik meg, akkor előbb-utóbb visszaérkezünk oda, hogy ettől nem kaptam meg, vagy attól az élethelyzetet, előbb-utóbb visszaérkezünk Istenig. Nem, hát mindentől lekaptunk, és ő nem adta meg nekünk. Aztán így, hogyha már Istenhez visszajutunk, ugye még mielőtt Isten vádolnánk, akkor egy személyhez is el fogunk jutni. Ez lehet lelki vezető is, hogyha ő képviselt valamit, és nem úgy történt, vagy feszültség, de lehet mindenképpen egy személy, akivel konfliktusunk lesz. Ez az életterületünktől, a problémánktól is függ, de egészen bizonyos, hogy meg fog jelenni egy személy. És hogy mit kezdünk vele. Ebben az esetben ugye itt lelki vezetőről beszélünk, akinek megvolt az a lehetősége, hogy ezt a konfliktus helyzetet úgy oldja meg, hogy Istentől kér bölcsességet és segítséget, és lényegében egy csoda történik, csak csodával tudta elhárítani ezt a konfliktust, hiszen azt ígérte Isten, hogy presbiterek jelenlétében, vének jelenlétében menjen oda a sziklához, és üsse meg, és akkor víz fog fakadni, és úgymond csoda történik, és hirtelen megkapja a nép azt, amire vágyott. És föltehetjük a kérdést, hogy tudunk-e mi minden nap, vagy amikor problémáink vannak, csodákat tenni. Mert ez így nagyon egyszerű egy konfliktus, lerendezni, hogy az, amire te vágysz, azt azonnal meg is kapod, és onnantól kezdve persze nincsen harag, mert akkor már megkaptuk, és teljesült a kívánságunk. Vannak helyzetek, amikor Isten ki tud bennünket hozni, és tényleg megadja nekünk, majdhogy nem azonnal, vagy kis késéssel is, azt, amire szükségünk van, de az alapvető problémát nem biztos, hogy megoldottuk ezzel. Mert az alapvető probléma mindig ciklikusan visszatér, mint ahogy itt is Izrael népe átéli, hogy kap vizet, de megint lesz majd egy pont, amikor ha valamit nem kap meg, újból kísérteni fogja Istent, hogy közöttük van-e, illetve újból Mózesre fog támadni, és újból kérdőre fogja vonni őt, hogy hát meg akarsz minket ölni? Hogy miért jut az bennünket ilyen helyzetbe. Tehát a szenvedéskör az úgy néz ki, hogy mindig ismétlődik, ameddig lényegében ugyanabban a nézőpontban vagyunk. Semmi nem változik. Ha valamit nem kapunk meg, akkor perlekedünk, és úgy néz ki, hogy ez jó, mert ha perlekedünk, akkor megkapjuk Istentől a végén majd, amire szükségünk van. Na most egy kicsit így néz ki a minta. Egy kicsit keményebbnek kell lenni Mózessel, és ha Mózessel keményebbek vagyunk, akkor talán megkapjuk azt is. Valahogy eljutunk a célig. Csak hogy itt pont az a probléma, hogy amikor Izraelnek be kellett volna menni az ígéret földjére, akkor ugyanez volt a taktika. Perlekedtek, és Isten ellen voltak, és abban az egy esetben ez nem jött be. Egyébként mindig perlekedtek, Isten megadta nekik, de az utolsó, a végső nagy megoldás, hogy bejuthatnának, a vándorlásuk célja volt, hogy az ígéret földjére, és akkor megint perlekedtek, hogy hát ide nem megyünk be, mert itt megint sokan vannak, erősek vannak, elveszünk. És mi volt a végén? Nem fogtok bemenni, azt mondta Isten. Hozzá voltak ahhoz szokva, Isten majd ad egy jó megoldást, nekünk csak annyi a dolgunk, hogy egy kicsit nem tetszik, és akkor Isten majd áthidalja, ami nekünk nem tetszik, és az, ami az út, akkor középpont vagy valami megoldást fog adni, vagy csoda történik, hát úgy elfoglaljuk az ígéret földjét, hogy majd Isten azt elfoglalja nekünk, és mi meg bemegyünk, nem? Vagy valami csodát, tehát már Isten azt akarja, hogy mi oda bemenjünk, akkor biztos el fogja majd végezni. És mi a végső poén, ami hát nem poén, hanem újabb 40 évbe telt, hogy Isten azt mondja, hogy nem. Vagy hogy nem azt mondta, a játéknak vége. Nincs több csodás megoldás, hanem az van, hogy nem fogtok bemenni, és én mondom, Isten mondom, hogy nem mehettek be. Én akartam, hogy bemenjetek, de ti nem akartátok, és ezért nem fogtok bemenni. Vagyis ezt a kört, amit általában csinálunk, és csinálta a választott nép is, egy adott ponton az Isten megunja, és azt mondja, hogy nem adom meg. Én nem adom meg. Nem azért, mert nem akartam megadni, mert neked ez sem volt jó, az sem volt jó, amaz sem volt jó, mindig volt valami problémád, hogy miért nem szeretnéd, és ugye én megoldottam, vagy adtam más alternatív megoldásokat, ami neked is jó volt látszólag, meg a helyzetet is megoldottad, de nem változtál. Nem változtál igazán a szíved mélyén, mindig föltetted a kérdést, hogy veled vagyok-e, hogy tényleg jó-e, az kételkedtél benne, megpróbáltál újból és újból engem, és a választott nép a Kánaán földjére ezzel a tudattal és ezzel a viszonnyal nem mehet be. Nem lehet az övé, az ígéret. Ugye az ígéret volt a Kánaán földje, hogy végre bemegy, és elfoglaljuk az ígéreteket Istentől. Miért fontos ez? Mert amit ígéretképpen Isten megad, és mi hivatkozunk rá, hogy de hát Istenem ezt ígérte, bármi, ami a Szentírásból a miénk, vagy a szeretet, vagy a megbocsátás, és bármit, amit kértünk, és élünk vele, azok az ígéretek megérkeznek hozzánk, és mi azokra hivatkozva, úgymond majd, hogy nem, idézőjelben mondom, finoman követeljük magunknak, mert igényeljük, de a másik oldal, hogy mi hogy viszonyulunk közben Istenhez, ráállunk-e az ígéretekhez vezető útra, és ott engedelmesek leszünk-e, tehát dolgozunk magunkon, és megtesszük a magunk hitbeli lépéseit, ha kell, vállaljuk a szenvedést, ha kell, vállaljuk a szembenézést önmagunkkal, ehelyett inkább Istenre mutatunk, hogy ő miért így cselekszik, vagy másokra mutatunk, mint például egy személy, jelen esetben Mózes, akire rámutatva azt mondjuk, hogy ő a bűnbak, mert hát ő miatta nem jutottunk el a vízhez, vagy nem jutottunk el bárhova, és nem vesszük észre, hogy igazából, ha ezt még tovább folytatjuk és pörgünk ebbe az egész malomban, akkor teljesen fölemésztjük önmagunkat, a saját lehetőségeinket. És végül az a legfélelmetesebb, hogy az, aki a legfőbb támogatónk, aki Isten, akire azt reméljük, hogy majd ő biztos igent fog mondani, hát ugye ő is azt akarja, ami nekünk jó, egyszer csak azt mondja Isten, hogy nem. Most én sem akarom azt, ami neked jó. Ez egy kicsit furcsa. Nem, hát az lett volna jó a népnek, hogy bemegy a Kánaán földjére, és végre ott vannak a telje. Az lett volna nekik jó. De Isten azt mondta, hogy nem. Tehát van az a pont, amikor összecsuklik valahol ez a rendszerünk, hogy Isten majd mindent jóvá tesz a végén. És hogy mondjam, ez nem az Isten természetének a hiányossága, hogy ő nem teszi, meg mert megtehetné. Hanem az, hogy ezt a folyamatot, ha végignézzük, akkor Isten nem véletlenül nem adja meg nekünk esetleg azt a happy endet, hogy valamit a végén. Volt valami, amit meg kellett volna tanulnunk, és ez így már nem működik. Mert meddig lehet lényegében feszíteni ezt a dolgot? Látszólag nálunk végtelen. Mert hát az örök alapproblémánk mindig ismétlődik, hogy szükségletünk van, nincs meg, kérünk vagy perlekedünk, aztán Isten megadja, nem? Ez így nagyon egyszerű. És miközben mit csináltunk? Lehet, hogy semmit nem tanultunk. Csak átéljük a csodákat, átéljük a szabadításokat, átéljük a megoldásokat, átéljük, hogy milyen jó, milyen szép, hát egy kicsit rossz is volt, de egy kicsit kértük a dolgokat, és akkor rendeződött. Igen, csak közben. Ugye ott vagyunk, mi benne ebben a helyzetben, és nem biztos, hogy tanultunk belőle. Ahogy szoktuk mondani, Isten nem kívánság teljesítő automata, de másrészt mégis azt mondja Isten, hogy kérjetek és adatik. Látszólag ellentmondás, mert ha csak kérnünk kell, akkor ugye adatik is. Hanem itt az a lényeg, hogy Isten szuverén, most jó értelemben mondom ezt, hogy szuverén, és személy is, akinek ugyanúgy, most idézve mondom, nem emberhez hasonló, de mégis hozzánk hasonló érzelmei is vannak, de nem ember ő, de mégis személy, aki átlátja az emberi szférát is, és a gondolatokat, az érzéseket, és most azt mondom, Istennel, ha így nézzük mondjuk a modern pszichológiában, nem lehet játszmát játszani. Tehát nem lehet bevinni egy szeretet játszmába. De tehát, hogy valahogy úgy kikényszerítgetni dolgokat. Mert Isten nem így működik. Isten jókedvűen adja a dolgokat, de soha nem azért, hogy aztán a végén most azt mondom, ő legyen valahol a vádlottak padján akár, vagy most idézőjelben mondom, mindennek az oka. Hát egyrészt is igaz, hogy Isten mindennek az oka, de másrészt pedig, amikor így az okokozatban benne vagyunk, és mi élünk, Istennek vissza kell tükröznie az, hogy emberek, a saját cselekedeteitek, a saját életmódotok, a saját dolgaitok, ahogy éltek, hát egyszer csak vissza kell azt adni neked, meg nekem is, meg mindenkinek, hogy ez van. És az nehéz. Az nehéz, de még mindig jobb, mint benne maradni egy olyan fennem tartható, és Isten által sem fenntartható folyamatban, amelynek a vége végül is egy sokkal nagyobb baj. Mert ha egyszer nem szüntetjük meg ezt, és nem szakítjuk át, és nem ébredünk föl, akkor ugyanazokat a dolgokat fogjuk elkövetni, és soha nem látjuk át, hogy hogyan tehetnénk másképpen. Tehát látjuk, hogy happy end volt Mózesnél, az, hogy a víz fakadt és megbékélt a nép, de ez nem oldotta meg az alap problémát, és ezért később nem tudtak bemenni az ígéret földjére. És a végén mégsem volt happy end. Mert hiába való volt a víz, meg az a csoda, minden csoda, idézel mondom, majdnem hiába való volt, mikor nem tudott kiteljesedni, és nem tudott bejutni a nép, és elfoglalni azt, amiért elindultak. Ugyanígy, Isten ígéreteit tekintve is, ezt kell látnom, hogy az Isten ígéretei nem önmagukért vannak, tehát most ezt nagyon szeretném aláhúzni, nem azért ígéri Isten, hogy velünk lesz, vagy megszabadít bennünket, vagy szeretetét adja, vagy bölcsességet ad. Tehát nem önmagáért van, hanem egy cél elérése érdekében. Amikor kapok szeretetet, békességet, bármit az Istentől, nem azért vagyok kapcsolatban Istennel, hogy ezeket a dolgokat én megkapjam. És ez az enyém legyen, bár nekem úgy tűnik, hogy ez a cél, hogy legyen szeretetem, békességem, jól érezzem magam, és mindezeket én birtokoljam, hanem azért, hogy egy úton haladjak, és az úton eljussak valahova, és ott úgymond más emberré legyek, és egészen megváltozzon úgymond az életem, és az Istennel való kapcsolatom fejlődjön. Na most ezt láthatjuk, hogy ez kerül veszélyben, hogy az Istennel való kapcsolat pusztán ezeknek a dolgoknak a megigénylése, elfogadása révén nem változik. Ugyanabban a helyben állva a topog, és nem fejlődik az emberek lelki látása, nem fejlődik az emberek hite és meggyőződése, és ezt miből látjuk? Hogy ugyanazt eljátsza 5-5-ször, vagy 6-5-ször, vagy 8-5-ször, vagy 9-5-ször. És akkor már a célnál játsza el. Amikor ővé lehetne. És megragadhatná azt, hogy bemegy a választott, vagy az ígéret földjére. És akkor is eljátsza. Miért voltak előtte csodák? Isten adott piciben, és most így lefordítva az életünkben, amikor ad megoldásokat Isten, azok nem csak arra példák, hogy elmondjuk, hogy megoldotta ezt Isten, jaj, de jó, hanem arra, hogy ön tapasztalatra jussunk, és a saját megoldatlanságunk mintázatát felismerve az isteni megoldásban tanuljunk abból a hibából, vagy bármiből, hogy ne ismételjük meg. És Isten véghetetlen türelme az, hogy amikor újból ismétlünk, még mindig ad megoldásokat. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a legvégén, vagy egyszer csak Isten abba hagyja ezt. Mert nem tanultuk meg, amiért a csoda van, és amiért az Isten kegyelme van, azt nem értettük meg jelen esetben. Ugye az történik, hogy minden ígéret, minden csoda egy dologért van, hogy az Istennel való kapcsolatunk letisztuljon. Hogy megismerjük őt. És mi a szörnyű, hogy sok-sok beszélgetés, találkozás, csoda és bármi által az Istennel való kapcsolatunk látszólag jó, mert hiszünk benne, megsegít, megvan a kapcsolat, de aztán a döntő pillanatban bebizonyosodik, mint egy kapcsolatról, hogy ennyi. Mert ennyit tudtunk, itt tartunk. És akkor Isten nem mondja azt, hogy de szebb, ez jobb, de te még mindig akkor ilyen, hanem hagyja, hogy ez úgy legyen, ahogy te akarod. És akkor ez vagyok én, te akartad, te nem akartál bemenni,
Te nem akartad, hogy ez legyen. Ugye?
Nem az Isten nem akarta. Tehát ez a végső pont, ami ott van az életünkben, hogy nem az Isten nem akar bennünket megszabadítani, nem az Isten nem akar segíteni, a végén meglátjuk. Nem az Istennek nincsenek ígéret, és Isten hazug lenne, hogy becsapna bennünket, hanem egyedül maradunk, és ott maradunk abban a józanságban, hogy Isten most nem pótolja ki a dolgokat, hogy úgy legyenek, ahogy ő megígérte, hanem a saját hitünk, és cselekedeteink, és meggyőződésünk alapján engedi, hogy az legyen a végén, ami van. Ennyi volt a hited, ennyit ragadtál meg belőle, én Istened vagyok most is, de idáig jutottál. És ez lehet, hogy kemény, de jó, ha idáig eljutunk. Tehát amikor tegyük fel, Isten nem adja meg neked, amit kérsz. Ezt miért mondom, mert akkor ebből ez a tanulság. Akkor tekintsd azt isteni kegyelemnek. A legnagyobb kegyelemnek, hogy Isten nem pótol ki valamit, biztos oka van. És meg kell nézned önmagadat, a viszonyulásodat, hogy hol tartasz, mit ígért Isten, mi annak az útja, hogy az ígéretben járjál, mi a te részed, és esetleg hol van egy ilyen elvárás Isten felé is, egy ilyen perrekedés, hol vannak már olyan dolgok, hogy kivetítetted másra a problémákat, és hol nem akarsz te magad szembenézni azzal, aki vagy. Ezt így mondja Pál apostol, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Vagyis azoktól a fájtlaktól, azoktól a nézőpontoktól, amelyek miatt lelki tisztátalanságok, ami miatt nem látsz. Vagy másképp látod a dolgokat. Vagy amik miatt nem tudtad észrevenni, hogy miből kellene megtisztulnod. Mit kellene átalakítani. És Isten félelmébe tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Vagyis mi a mi megszentelődésünk, hogy Isten félelmébe, az Istennel való kapcsolatban ezeket a dolgokat komolyan véve megtisztulunk ezektől. Mert nem lehet tovább jutni. Mert nem tudsz tovább jutni, ha meg nem tisztulsz. Mint ahogy itt is láthatjuk Mózesnél a választott népe, hogy egy adott ponton már nem tudtak tovább jutni. Lehetetlenség volt tovább menni. De ha megtisztultak volna, és azt kérték volna Istentől, hogy vedd ki a félelmet a mi szívünkből. Mert félünk, és ez is jó, őszinték legyünk Istennel. Itt vagyunk az ígéret földjénél, de nagyon félünk. Ez és ez van velünk, Isten. De nem azt mondjuk, hogy lehetetlen bemenni. Nem azt mondjuk, hogy oda aztán mi nem megyünk be, meg fogunk halni. És nem kezdünk el hisztizni, most azt mondom Istennek, hogy kerülhetünk ebbe a helyzetbe. Hanem elmondjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy mi mit csináltunk, hogyan éljük meg ezt, és abban kérünk segítséget, hogy azt megoldjuk, hogy miért nem bízunk benned, Isten. Miért nem bízom benned? Miért kételkedek? Pont. Ugyanúgy, mint eddig, mindig. Miért nem vállalom a kellemetlenséget, a feszültséget is akkor, ha tegyük fel a hitem útján valamivel szembe kell néznem? Ha ezt tetnénk föl, és erről kezdenék, hogy a lelki megtisztulás, a lelki tisztátalanság Isten félelmében, és azt mondjuk Istennek, hogy szentelj meg engem, és szabadíts fel, és tisztíts meg engem ezektől, akkor Isten soha nem mondja azt, hogy nem. Nem tudom, értjük akkor, hogy az okot. Hogy miért alakulnak aztán a dolgaink, látszólag Isten útján járunk, aztán mégis, minthogyha nem segítene meg Isten minket. Ilyen nincs. Akkor ott valami hiba van. Vagy az elvárásainkban, vagy a cselekedeteinkben, vagy a viszonyulásunkban Istennel. És nem látunk tisztán. Nem tudjuk megkülönböztetni ezeket a dolgokat egymástól, és akkor még talán jogos haraggal is fölháborodunk, hogy hogy jutottunk mi ide. Mint ahogy számtalanszor, ugye a feszültség, ami az emberben van, valahogy ki kell, hogy jöjjön egyéni szinten, és közösségi szinten, és akkor kiadja az ember a feszültségét. Mert ki kell adnia. És elmondja, ugye, a maga perbeszédét, ha így mondjuk, és kivel van ő haragban, kivel van ő feszültségben, és akkor ott mindent ki,
kiad magából.
Csak hogy, amikor ezt megteszi, nem azt kéri Istentől, hogy mutassad meg, Uram, ez van bennem, még akkor is kérhetné. Hanem már ítéletet, véleményt mond, és bezárja önmagát, mert ez van, ez a helyzet, és ez nem mehet így tovább, vagy bármit, lezárja a dolgokat, és kinyilvánítja, hogy már pedig ez van az ember, és belegyökerezteti magát abba a dologba. És akkor van az, hogy akkor már Isten nem tud bennünket megszabadítani, idézőjelben mondom. Mert Isten végülis mindenre képes, ha meg tudna mindentől szabadítani bennünket, de van az a pont, amikor Isten úgy látja, hogy nem érdekünk, hogy megszabaduljunk. Mert különben soha az életben nem fogjuk megtanulni. Nem fogjuk másképp megtanulni. És még nagyobb problémáink lesznek. És egyre nagyobb szenvedéskörbe fogunk jutni. Ha így látjuk, akkor ismerjük azt föl, hogy nem Mózessel van a probléma, bár azzal is lehet, mert Mózes is ember. Ő sem tökéletes. Ugye? Nem Istennel van a probléma. Azzal sincsen probléma, hogy nincsen vízünk, mert ez is előfordulhat egy úton, még ha Isten vezet is bennünket, ebből a történetből is kiderül, hogy valamit nem kapunk meg, amire pedig nagyon nagy szükségünk van. Azért teszi mindezt Isten, hogy a szívüket megvizsgálja. Ha így nézzük a mi saját belső rugóinkat és belső mozgatórugóinkat, és megnézne azt, és mi magunk is rájövünk arra, hogy kik vagyunk mi valójában. És mindezek a dolgok azért történnek, hogy a lelki tisztátalanság, és mindaz, akik mi vagyunk, mi legyünk mássá. Ezért történik minden. És ezért lehet az, hogy jó és rossz, úgymond, mindig történik az életünkben. Mert hogy ezáltal nyilvánul meg majd, és ezáltal tanuljuk mi meg, hogy kik vagyunk mi, és a szívünket ezáltal tudjuk megint bizalommal, hittel odaadni Istennek, és újból megtenni azt, amit már lehet, hogy megtettünk 10-szer, de 11-szerre újból meg kell tenni. És ez tűnik nekünk egy olyan rossznak, hát Isten már megszabadított, mi jön megint ez a probléma? Hát már megszabadított, és megint jön. És újból rá kell, hogy álljál, újból hinned kell, és újból le kell győznöd. Mert ezáltal leszel te megint az az ember. És azt nem szabad feladnod, a jelenlegi helyzetenet az Isten szempontjából, újból meg kell küzdjél vele, mert önmagadat nem adhatod most rossz értelemben oda annak, ami igazából magá alá akár téged gyűrni. És az nem megoldás, hogy az ember saját magát nem változtatja és nem alakítja, miközben Istennel jár. Mert ezt így nem lehet megjárni, ezt az utat. Tehát ezért van szükség végtelen bizalomra az Isten iránt, még akkor is, ha úgy tűnik, hogyha Isten, mintha nem adná meg nekünk azt, amit mi bizalommal kérünk tőle. És ez a hitnek a próbája, hogy ezt az utat is megjárjuk, és a végén, amikor kitart az ember, és itt a hit kitartása is benne van, akkor teljes mértékben elnyeri a jutalmát, mert akkor Isten önmagában, az emberben fogja elvégezni azt a jutalmat, és önmagának lesz jutalma az ember. Tehát nem a víz a jutalom, mert mi azt hisszük, hogy végre a sziklából víz fakadt, és mi ittunk. És ez nekünk az Isten élmény. Igen, Isten élmény, hogy iszunk. És ott van Mózes. De az Isten élménynek a másik fokozata az, amit hiányzott, ezért nem tudtak bejutni, hogy én más emberré lettem. És úgy vagyok Istennel. Egy másfajta kapcsolatban és önmagammal, és megtanultam valamit. És az már az enyém, és gyakorlom. És benne maradok. Ez a más emberré leszel. Hiszel az Úr Jézusban, hiszel Istenben, és te más emberré leszel. Ez a célja Istennek. Az ígéretek által, hogy te más emberré legyél. És hogyha ezt tartod te is célnak, akkor ezek a dolgok bele fognak illeszkedni a te életedbe, jó és rossz is, próbatétel is, amikor Isten nem hallgat meg, látszok, nem esel kétségbe, nem lesz konfliktusod Istennel. Isten, nem hallgattál meg. Ó, ennek biztos oka van.
itt nekünk beszélgetnünk kell. Mert itt biztos van valami mélyebb dolog, amit te meg akarsz nekem mutatni. Ez egy hívó jel, egy hívő ember számára valamit nem kap meg Istentől. És egyébként jó a kapcsolat. Nincs oka rá, hogy miért nem. Az egy hívó jel, hogy ott mélyebbre kell menni. Mert ott valami sokkal többet akar neked Isten megadni. Nem a felszín. Egy rövid példa. Egyszer egy ember, amikor fiatal volt, akkor úgy gondolta, hogy ő egy forradalmár, és meg fogja változtatni a világot. Ugye? És neki az volt a célja, hogy ő átlátta már, hogy itt mi a rossz, itt nagyon egyszerű, hogy mit kéne megváltoztatni, én leszek majd az, aki mindezt elvégzem. Tehát az ifjú titán az úgy gondolja, hogy ő meg tudja változtatni azt a rosszat, ami a világban van, mert teljesen egyszerű. Hát átlátta, hogy mit nem csinálnak, miért nem így csinálnak. De majd, ha én ott leszek, akkor másképp lesz. Mert én tudom és látom. Amikor középkorúvá vált ez a fiatal, és ő mindenkit igazából meg akart változtatni, és ő azt hitte, hogy neki nincsen szüksége ugye változásra, mert ő tudja, hogy mi a jó, az élete felén túljutva arra döbbent rá, hogy egyetlen egy árva lelket nem tudott megváltoztatni. Legalább annyi kegyelmet kért az Istentől, hogy a családjára valamilyen hatással legyen, vagy barátaira, vagy a közvetlen környezetre, nem úgy a világot. Hát egy picit a közvetlen környezetemet tudjam már egy picit változni, hogy hogy legyen már, hogy így legyen, úgy jobban éljünk, hát ez sem jó, az sem jó, csak azt a kis szűk környezetet, nem a világot. És amikor megöregedett, akkor azt érezte, hogy megvannak a napjai már számlával, már idős, és egyszer csak azt mondta magának, hát én ostoba voltam. Most azért imádkozom, hogy adja meg az Úr, hogy én megváltozzam. Mert rájöttem, ha kezdettől fogva ezért imádkoztam volna, nem vesztegettem volna el az időmet. Ez közösségi szinten, egyéni szinten is követendő példa. De ne a világért aggódjál. Meg ne azért aggódjál, még a közvetlen környezetedben sem látva a hibájukat, és meg, hogy mit kellett volna, meg hogyan kellene, meg te akarsz majd segíteni, vizet fakasztani. Hanem te magad változzál meg. Persze ez a legnehezebb, hogyan változnak. Ugye, és itt jön a végső nagy probléma. Higgyük el, hogy minden, ami nem sikerül az életünkben, vagy ami nem úgy alakul, és nem változott meg, azért annyira sokkoló, mert ez arra hívja föl a figyelmünket, hogy mi magunk sem tudtunk megváltozni. Csak ezt nem vettük észre. Mert amikor változik a külső világ, akkor ideálissá alakul hozzám, és nekem nem kell változnom. Mert megkapom azt, amire szükségem van, meg így alakul, ahogy én nekem jó, és kinek nem kell változni ebben az egész folyamatban? Nekem. Mert akkor nekem mindig úgy lesz, ahogy nekem jó. Csak hogy akkor pont én maradok ki ebből az egész folyamatból, míg azt hiszem, hogy mindenki változik, és minden változik, és az Isten is segítségemre van, és minden. És akkor ki nem változik? Én nem fogok változni. És te nem maradhatsz ki. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem fogja megváltoztatni a körülményeidet, és sok mindent meg fog változtatni, és szabadítást is ad, és ad, teljesíti a te kívánságaidat, de van az a pont, amikor nem, és akkor kinek kell változni? Valószínűleg neked. Vagy meg kell látnod valami mélyebb dolgot. Vagy nem az az út, hogy megváltozzanak a körülmények, vagy megváltozzon egy ember melletted, mert nem tud megváltozni ő sem, mert neki is magának kell megváltozni, és ha majd te megváltozol, nem biztos, hogy ő megváltozik, de egy példát is lát, meg el is tudod neki ezt mondani, meg a saját példádon keresztül másképpen fogsz hozzá viszonyulni, és akkor már egészen más lesz a helyzet, és nem elvárjuk, hogy valami legyen, hanem hálásan lényegében megköszönjük, ha úgy van, és ha nincsen úgy, azt is megköszönjük. És tökéletesen egyetértünk azzal, ha nincs úgy, idézőjelben, és tökéletesen boldog vagyunk, ha úgy van. Mert mindennek oka van, hogy miért nincs úgy, és miért van úgy. És ezt, amikor belátja az ember, akkor békességet köt. És nem kezd önmagával, jó értelemben, megkérdezi Isten, tudom, hogy nem úgy van Istenem, ahogy szeretném, nagyon jó ez így. Arra, hogy tanuljak belőle, és elkezd utána menni. De nem arra, hogy a másikat megtanítsa, hogy hogyan kéne, hanem először magát. Ez a száka gerenda jelv, hogy addig ugye önmagadat kell, nálad is gerenda van, és a másik szemében a szákát ki nem veheted, míg saját magadéból a gerendát ki nem veszed. Tehát aztán lehet azt mondani Istennek, hogy nem jól vezet, mert általában ez a második trükkünk, hogy azt mondjuk, hogy Isten nem jól vezet bennünket. Nem értjük a vezetését, az első trükk. Azt mondom, hogy én nem értem a vezetését. Ez nem igaz. Nem akartam megérteni. Ha nem értem, az mindig azt jelenti, hogy nem mentem a mélyre, nem akartam megérteni. Azért nem értem. Isten nem vezet úgy, hogy ne érthessük meg. Akkor nem lenne értelme a vezetésnek. Meg kell érteni, és mélyére kell menni. És akkor, amikor mindezt megtesszük, akkor a saját ígéreteink, amikről itt beszél Pál is, hogy ha ilyen ígéreteink vannak, szerintem tisztítsuk meg magunkat, akkor érthetővé válik, hogy az ígéretek nem olyan dolgok, hogy mi kérjük és mi megkapjuk. Az ígéretek beteljesülendő dolgok, amelyekhez nekünk kell változnunk, hogy az ígéretek rajtunk beteljesedjenek. Az ígéretek nem olyan, hogy az enyém, és akkor magamra aggatom, hogy ezt ígérte, és akkor ez az enyém lesz. Ilyen? Hanem beteljesednek rajtunk, amikor mi megérünk arra, hogy az Isten ígéretei beteljesedjenek rajtunk. Nem jutalmak, kitüntetések, és nem kabátok, amiket fölveszünk, hanem lényünknek a részei, és abban a pillanatban, amikor az ember megérik arra, hogy az Isten ígérete beteljesedjen rajta, azonnal be is fog teljesedni. Azonnal, ha egy ember megérik, bemegy a Kánaán földjére. Akár mekkora óriások vannak rajta, és nincs, aki megakadályozza. És Isten sem fogja megakadályozni. Ha nem érik meg, bármennyiszer is jut el a Kánaán földjére, és ott van a határnál, és mondja, Istenem, ez és ez a problémám, de én már megint nem tudok bemenni, ha nem ért meg rá, nem tud bemenni. És akkor úgy érzi, hogy Isten az akadály. Ez a végső nagy probléma, hogy a végén még én azt érzem, hogy Isten nem engedte. És ez azért jó lebontani, mert ilyen nincs. Olyan értelemben van, hogy tényleg nem engedi Isten, mert ahol még nem vagyunk, és amennyire a lelkünk nem teljesedett ki, oda nem tudunk eljutni. És önmagunknak vagyunk az akadályai, nem pedig Isten az akadály, hanem Isten csak érvényesíti azt, hogy ez van. Nem mondhat mást. Nem pótolhatja ki végül az emberi dolgainkat olyan értelemben, ahol már nem vagyunk. Ez a megszentelődés, hogy valósággá váljon az, ami van, a miénk legyen, mert pusztán a hit, hogy azt mondom, hogy legyen ez, vagy kérem ezt, az nem pótolhatja azt, hogy én milyen emberré válok. Tehát ilyen értelemben a hit, az mindig egyfajta realitás is, hogy közben én is változom, és alakulok a hitem által valóságosan egy olyan emberré, aki hisz és járja ezeket a dolgokat. Csak akkor kaphatom meg. És ez a hit tragédiája, amikor azt hiszük, hogy ha hiszünk bizonyos dolgokban, akkor már azt meg is kapjuk, de nem fogod megkapni, csak egy ideig. Utána járni kell, kiábrázolni, aztán megint hiszel, kiábrázolod azt, amiben hiszel, és akkor fogsz tudni fejlődni, mert ha csak hiszed, kéred, és nem ábrázolod ki, nem fogadod be, nem változol, egy idő után Isten már nem tudja tovább adni neked. De nem a tiéd. De nem lehet a tiéd. Viszont ha már változol belül, akkor a tiéd lesz minden. Az, amit Isten megígért. Tehát a külső és belső dolgok így vannak összhangban, akkor van ígéret földje is, és be is tudok jutni. Akkor nem tudok bejutni, és vannak problémáim, mikor belül nem tisztultam meg. És ilyen egyszerű. És Istennel ez az út, ami a hit útja. Ez az a nemes harc, amit meg kell harcolnunk, és ezen keresztül valósulhatnak meg az Istennek ígéretei rajtunk. Amen. Imádkozzunk! Istenünk, te látod, hogy sokszor megkísértesz bennünket, hogy próbára tegyünk téged, hogy közöttünk vagy-e, és megsegítesz-e minket, mind kívánságaink, vágyaink, céljaink,
képében mindez ott van, mert újabb és újabb dolgokat tudunk kérni, kívánni, és újabb dolgokat szeretnénk magunknak igényelni, hogy mi ide már eljuthassunk, beléphessünk, miénk legyen. Az életünk tele van ilyen vágyakkal, késztetésekkel, alapszükségletekkel. És tudjuk, Istenünk, hogy Te vagy az, aki mindent megadhatsz nekünk, és ez nekünk egy hatalmas felszabadítás, akkor mindent kérhetünk. És majd Te úgy is megadod. És köszönjük, Istenünk, hogy adsz nekünk felébredéseket. Ebből a nézőpontból adsz nehéz időszakokat, próbatételeket, amikor valamit nem kapunk meg, vagy másképpen történnek dolgaink. Mindezt azért adod, hogy mi magunk is változzunk, mi magunk is alakuljunk, és ezt is kegyelemnek és a tőled jövő szeretetnek kell betudjuk, és nem pedig annak, hogy nem figyelsz, nem hallgatsz meg, talán nem akarod megadni nekünk, hanem arra való figyelmeztetés, hogy miközben éljük az életünket, el ne felejtsünk mi magunk a Te kegyelmed által megtisztulni. Talán sokfajta vágytól, gondolattól és érzéstől, sok olyantól, amire azt mondjuk, hogy kell, és nélküle nem tudunk élni, hogy aztán megragadjuk azt, hogy talán jó elengedni, és megtanulunk nélküle élni, és sok olyan dolgot is adsz helyette, ami kívánságunk helyett, amit nem kértünk, de mégis beláthatjuk, hogy jó ez, és a javunkat szolgálja. Köszönjük, hogy ki tudunk szabadulni ebből a vezetettségből, hogy már a végén nem Te vezetsz bennünket, hanem mi vezetünk Téged, mert mi akarjuk megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, és visszaadjuk azt Neked, hogy majd Te megmondod nekünk, hogy a jelen élethelyzetünkben esetleg a rossz, az nem is annyira rossz, mert abból majd tanulunk, és jóvá lesz. Illetve az a jó, amit azt hittük, hogy olyan nagyon jó, az nem volt olyan nagyon jó, és mi nem jól láttuk, nem láttuk az összefüggéseket. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki az ígéreteket adod, és Te vagy az, aki munkálod bennünk azt, hogy beteljesedjen a mi életünkben. És a lelki megtisztulás, testi valónk és egész lényünk megtisztulása, az a tőled jövő tanítás által történik. Te adod a leckét, és mi vagyunk a tanulók, akik megértjük a leckét. És nem fordítva történik. Nem mi adjuk a feladatot neked, hogy Te megold azt helyettünk. Hanem együtt tanulunk, és Te vagy mindig a tanárunk, a mesterünk, és így mesterünk Jézus, aki vezet bennünket, és pedig nem úgy, hogy mi követjük őt, és teljesíts minden kívánságunkat. Köszönjük azt, hogy így bizalmunk lehet Istenünk irántad, mert Te soha nem hagysz el, soha nem taszítasz el bennünket, ez csak a mi tulajdonságunk. És amikor ezt érezzük, már mindjárt láthatjuk, hogy az, ami bennünk van, azt vetítettük rád, Istenünk. Hát mi vagyunk azok, akik elhagyunk dolgokat, mi vagyunk azok, akik szemben állunk, mi vagyunk azok, akik vádolunk, mi vagyunk azok, akik haragszunk, és mi vagyunk azok, akik elégedetlenkedünk. És ha azt érezzük, hogy Te elégedetlen vagy velünk, haragszol ránk, akkor meg kell vizsgálnunk önmagunkat. Mert igazából nehogy én üljek az Isten helyébe, az én gondolataim, késztetéseim és vágyaim. És mindaz, ami nem sikerült, az én fájdalmam, az én kétségbeesésem, az én helyzetértékelésem. Kérjük Istenünk, hogy valóban Isten lehessél nekünk, mi pedig olyanok, akik meglátjuk, hogy mi kik vagyunk, és ezáltal helyreálljon a rend az életünkben. Kérjük, hallgass meg kéréseinket, légy a betegeinkkel, akik kórházban vannak. Te légy minden egyes gyülekezeti taggal, és add, hogy átgondoljuk önmagunkat, és a Te jelenléted a szívünkben, és újból tudjunk imádni Téged, mint valóságos Istent, és szabadok legyünk a Te követésedre. Hallgass most meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenünk áldását. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Amen.